És most kerül sor a tegnapról elmaradt előadásra. Szakál Ádám, a Bialistát és a Tanács Köztársaság.
Köszönöm szépen. Elnök úrnak külön köszönöm, hogy így sikerült megoldani az elmaradt előadás megtartását, és a közönségnek pedig előre köszönöm a bizalmat. Reméljük, hogy valami érdekeset is tudok hozni ide. Hát az ELTE BTK-n végzetteknek megdobbanthatja a szívét ez a kép. Ez a BTK most újra piarista gimnázium épülete. Azért hoztam ezt a képet elsőre, mert hogyha azt vizsgáljuk, hogy a piaristák és a tanácsköztársaság milyen viszonyban voltak, akkor ez érdekesen illusztrálhatja. Ezt az épületet 1917-ben adták át, úgy emlegették abban a korban, hogy az új piarista palota. Tehát csodájára jártak, hogy mekkora épületet és milyen reprezentatív épületet emelt a piarista rend. A piaristák, mint tanítórend, Budapestre, akkor még Pestre 1717-ben kerültek. Ez a török utáni háborúk után az ország újjáépítése volt, a romokban heverő Pesten, ezek voltak az első épületek. Amikor a piaristák ide kerültek, akkor még egy régi barokk épületet kaptak, és azért is jöttek, hogy fölélesszék újra a várost. Egy modern rendnek számítottak a 18.-19. században, akik az új módszereket szívesen alkalmazták, filozófia kurzust vezettek be, ami akkoriban a fizikát jelentette, meg földrajzot, tehát modern kísérleti eszközökkel színházat építettek. Tehát a magyar kultúrában elég fontos szerepet játszottak, úgy is hívták őket, hogy modern vagy ilyen reformált jezsuiták, tehát sokszor szívesebben hívták őket, mert olcsóbban is eljöttek, egy viszonylag szegény és igénytelen rendről volt szó, kis alapítvánnyal is, még a szegény Pest is meg tudta hívni őket. De aztán úgy alakult ennek az iskolának a története Pesten, hogy eléggé egy elitképző intézmény lett, országos szinten is, és hát a rend is elég komoly szerepet kapott a magyar oktatásban, és ehhez a presztízse is folyamatosan növekedett, és nagyon örültek ennek az új épületnek, mert azt mondták, hogy végre az a presztízsnek megfelelő épület felépült. Nem nagyon érdekelte őket a régi műemlék épületek sorsa, itt volt a presztízs épület. És hát, hogyha így viszonyítunk, akkor 18-19-ben pedig egy kataklizma élte a piarista rendet, és így tudjuk viszonyítani, hogy mit is jelentetett ez. Így nézett ki a rendi ebédlő, tanásteremként lehetett ismerni az ELTE idejéből. És ez mutatja is azt, hogy milyen életviszonyok között éltek a piaristák. Elég nagy állami támogatás volt, fizetésüket megkapták, talán egy ilyen kis érdekes illusztráció, hogy a fizetést azt megtarthatták, miközben az ellátást, étkezést azt megkapták, és különböző dolgokra költötték, akár szőlőbirtokot vettek egyes helyeken, vagy a szertárt fejlesztették mindenféle különleges eszközökkel, ki hogyan költötte ezt a pénzt. Tehát mondhatjuk, manapság talán egy ilyen felső középosztálybeli életmódot éltek, tanár úr volt a megszólítás, előadást tartottak, tehát nem órát, hanem előadást, egy meglehetősen megbecsült és magas életszínvonalat jelentett. A tanácsköztársaság ezért eléggé sokként érte a piaristákat, és mivel hogy egy ideológiai kérdés az oktatás, meg a vallás is, az oktatás és a vallás együtt pedig pláne, ezért természetesen a keresztüzébe kerültek ennek a változásnak. Három intézkedés érintette közvetlenül a piaristákat, egyrészt az egyház és az állam szétválasztása, ebből következett az egyházi vagyon államosítása, mármint a tanácsköztársaság szerint, és az iskolák államosítása. Hogyan érintette ez a piaristákat? Az államosítás akkori szóval likvidálás, ez azt jelentette, hogy elkobozták az épületeket, és a vagyontárgyakat, pénzeszközöket, bankbetéteket is, és a földbirtokokat is. Tehát gyakorlatilag a finanszírozás megszűnt. Az épületek államosítása azt is jelentette, hogy az iskolák nyilván állami tulajdonba kerültek, de hát ez egy piarista épületnél bonyolult, mert ott laknak bent a épületben a piaristák a rendházi szobáikba, és ott van az iskola épülete. A rendházi szobákból úgy gondolkodott a tanácsköztársaság, mint minden bérleményről, mint minden bérházról, azt is államosította. Piaristáknak gyakran össze kellett költözni kettesével egy szobába, és azt mondták, hogy ezentúl bérleti díjat kérünk a szoba használatáért. És akkor a maradék szobákban itt így felszabadítottak, proletár családokat költöztettek, kineveztek egy gondnokot, aki felügyelte az egészet, az élelmiszerkészletet államosították, tehát elkérték a házfőnöktől a kulcsot, és azt mondták, hogy ezentúl ez állami tulajdon, és az ebédért is fizetni kell, hogy most mit kapunk. Jellemző azért az életszínvonalra, hogy egy-két piarista naplóban megjelenik, hogy szörnyű ez a helyzet, a saját pénzünkből kell étterembe menni, mert nem kapunk ellátást. Kezdetben azért ez így nézett ki, hogy azért még volt felhalmozott pénz erre. Ez tehát a likvidálás. Ez azt is jelentette, hogy például nem tudott a rendtartomány a piaristáknak semmilyen megélhetést adni, ezért gyakorlatilag ott maradtak pénz nélkül. Az iskolák államosításából pedig az következett, hogy nem fognak tanítani. Ugye hallottuk, hogy azért a lelkészek, papok azok nem a legrendszertámogatóbbak valószínűleg, vagy ellenfelek is voltak, de a tanácsköztársaság valószínűleg azért is, hogy biztosítsa az oktatás folytatását, felajánlotta, hogy egy nyilatkozat megtételével lehet maradni a tanári karokban. De ez egy eléggé nehéz nyilatkozat volt, mert így szólt, hogy az egyházi pályát elhagyom, és a tanácsköztársaság szolgálatába lépek. Voltak piaristák, akik próbálkoztak, hogy lehessen mást írni, és azt mondták, hogy a tanácsköztársaság szolgálatába lépek, ezt aláírjuk, csak az egyházi szolgálatból kilépést ki lehetne hagyni, de ebben következetesek voltak a tanácsköztársaság részéről, és azt mondták, hogy nem, ez így kell. Hát, hogy miért is? Hát nyilvánvalóan azért, mert így nem kell papokat átvenni. Egyházjog szempontjából ez apostáziát jelentett, azaz kilépést a egyházi keretből, ami egyházjog szerint elég súlyos bűn. És azt mondták, hogy aki ezt aláírja, az fizetést kap és maradhat. Tehát megvan a létbiztonság. Természetesen reverendát ne hordjanak, kereszteket vegyék le a falról, a tananyagot alakítsák át, nem nagy mértékben, de szociológiai előadást tartsanak, hittanórát ne tartsanak, hanem csak a tanítás után, tehát ilyesmi intézkedések. Viszonylag finoman nyúlt ez a tanácsköztársaság hozzá. Talán azt is feltételezhetjük, hogy nem is tudott volna tanári karokat kiállítani az iskolák élére, és talán azt, hogy az oktatást hagyjuk abba erre az évre, azt nem akarták. Tehát, hogy valószínűleg nem is nézett volna ki jól, hogy a tanév az nem folytatódik. Az a helyzet, hogy ezt a nyilatkozatot nagyon sok piarista aláírta. Ha hozzászámítjuk azt is, hogy megszállt területek voltak, ahol nem merült fel ez az aláírás. Egész rendtartományban 20-20-valahány intézmény volt, és ebből 10-valahány maradt a magyarországi területen, a nem megszállt területeken. Akkor azt mondhatjuk, hogy ha nem is a nyugdíjasokat számoljuk, akiknek megengedték, hogy, vagy akiknek biztosították a nyugdíjat az eddigi munkájuk alapján, a hittanárok így sem úgy sem taníthattak, tehát így sem úgy sem kaptak fizetést, akkor azt mondhatjuk, hogy aki tényleg érintett volt ebben, a középkorúak, akik fizetésből éltek, azoknak a 50-60%-a aláírta, ami azért elég súlyos szám. Sokan ki is léptek a rendből, tehát általában egy kicsit ilyen zavarosabb természetű emberek voltak, de ők például ezt ki is használták, hogy akkor elmennek világi életet élni. Tehát ez volt az alaphelyzet, és ez nagy vitát is generált. Általában a fiatalok mondták inkább azt, hogy ezt nem lehet aláírni. Az idősebbek, középkorúak pedig azt mondták, hogy de hát most vértanúnak kell lenni, és ilyen vitákról is hallunk, hogy a fiatalok pedig így felállnak, és azt mondják, hogy igen, már pedig vértanúnak kell lenni, mert itt van a helyzet, egy ilyen fiatal rendi növendéknek a rajza, hogy a tanácsköztársaság hidrái, kígyói, azok a piarista rend címerét támadják, és mi csak szemléljük. De az is érdekes, hogy a tanácsköztársaság hogy állt hozzá a végrehajtáshoz. Nagyon sokféle dolgot látunk. Vidéki rendházakban például Tatán az egész közösség megtagadta az aláírást, és ki is lakoltatták őket a rendházból. Azt mondták, se iskola, se rendház, menjetek, ahova tudtok, mindenféle barátokhoz mentek. Vácon azt láttuk, hogy 3-4 fiatal piarista nem írta alá, őket kilakoltatták, az aláírók pedig maradhattak. Budapesten az a furcsa helyzet volt, hogy azok is maradhattak, akik aláírtak. Elképzelhetjük, hogy milyen beszélgetések lehettek az ebédlőben és a tanári karban, hogy te aláírtál, én meg nem írtam alá, és ugyanazon, akkor minek írhatok alá. Tehát elég nagy feszültséget is teremtett. Az a benyomásunk, hogy a helyi direktóriumokon múlott, hogy hogy járnak el. És itt van még egy fontos, itt egyébként egy ilyen kilakoltatást látunk, pontosabban a visszaköltözést. Agárdi Gyula, Váci fiatal piarista tanár, 20-valány éves lehetett friss tanár, és a diákai éppen visszahozzák a cókmunkját, amikor visszaköltözett a rendházba a tanácsközszer munkása után. Tehát sokféle volt a hozzáállás, és itt merül föl, hogy igen, még erről, ezekről a képekről talán, hogy a reverendát nem lehetett hordani, és egymásról, pont egyébként ez az Agárdi Gyula rajzolt karikatúrákat, hogy milyen viccesen nézünk ki reverenda nélkül, és akkor különböző rendtársait rajzolta, hogy milyen nevetségesek, hogyha civil ruhában járnak. Amúgy pedig ugyanúgy tanítottak, körülbelül aki mondjuk történelmet, nem történelmet, mert az azért ideológiai tantárgyú, de matematikát az ugyanúgy folytatta a tanítást. Itt látjuk egyébként ott hátul a piarista épületet, ott a Kígyó utcán végignézve. Ez itt a május 1-jei díszek. Tehát a tanácsköztársaság viszonylag finoman járt el, és ami még itt fölmerül, hogy a likvidáló biztosoknál, akik az állomásítással foglalkoztak, a vezetőjük Fáber Oszkár volt, az ő segéde pedig Apáti György, ők mind a ketten piarista múlttal rendelkeztek. Méghozzá úgy, hogy kispapok voltak annak idején, itt Fáber Oszkárról látunk egy képet még, amikor kecskeméti studentátusban volt, és ezért gyakran jött az a vád, hogy a piarista apostata papok vannak ott a direktóriumban, vagy a likvidáló biztosságban, de ez nem, így nem igaz, mert kispapként abba hagyta, tehát örökfogadalom előtt, tehát nem volt végleges elköteleződése a rendben, tehát ez, hogy kiugrott pap, ez a fogalom, ez itt nem érvényes, viszont kapcsolat volt. Tehát Singer Kornél tartományfőnököt például Fáber Oszkár is ismerte, a székhelye egyébként ott a Hungária szállóban volt, ha jól emlékszem, valamelyik szállodá volt a Dunakorzon, tehát ha ügyintézés volt, akkor akár át is ment hozzá Singer Kornél megbeszélni, hogy ezt az ügyet most hogy intézzük, és nagyon kedvesen fogadták, elbeszélgettek, volt, hogy Fáber Oszkár meglátogatta egy régi tanárát, hogyha Veszprémben éppen államosítani ment, közben benézett a piarista rendházba, tehát egy ilyen furcsa viszony volt. Pont itt a fővárosi levéltárban vannak azok az iratok, a periratok, ahol Fáber Oszkár perében, meg Apáti György perében gyűjtenek okmányokat, és Fáber Oszkár megkérte Singer Kornélt, meg más tanárait, hogy igazolják, segítsenek neki, és egészen kedves levelek vannak, hogy igen, igen, likvidáló biztos volt, de jól bánt velünk, együttműködő volt, tehát hogy így a öreg diákjukat egy kicsit mentették is, amennyire lehetett. De azért azt látjuk, hogy ettől függetlenül a rendeleteket ugyanúgy végrehajtották. Ez legfeljebb hírként lehetett kellemetlen. Miért írtak alá a aláírók? A terror már itt az előző előadásban fölmerült. Nem volt közvetlen terror. Előfordult, hogy házkutatás volt, fegyveres katonák bejöttek. Tudunk arról, hogy egy tatai piaristát vizsgálati fogságra elvittek. De hogyha megnézzük, hogy milyen életmódot éltek a piaristák, akkor valóban igaz, hogy félelmetes lehetett az, hogy most beköltözik hozzánk egy gondok, aki fegyverrel az oldalán jár és fenyegetőzik. Az élelmiszereinket elkobozzák és fizetni kell érte. Az újságokban mindenféle furcsa dolgokat olvasunk. Lehet, hogy el fognak minket bocsátani, fenyegetnek azzal, hogy szeptembertől ki kell költözni a rendházból. Hogyha az előző életüket nézzük, hogy mi volt előtte, és ezt a hirtelen változást, ebből a megbecsülésből egy ilyen üldözött, meg bizonytalan, létbizonytalanságba kerülni, ez valóban félelmetes volt, amit a korembere úgy fogalmazott, hogy terrorban élünk. És ezt a tanácsköztársaság alkalmazta is, használta, hogy megfélemlítse, és így például rávegye a saját érdekeire, például erre az aláírásra, ami a tanácsköztársaságnak nagyon jó propaganda eszköz is volt. Találkozunk olyan újságcikkekkel, hogy rögtön megjelenik a Zala-megyei hírlapba, hogy lám-lám, a piaristák is aláírták a nyilatkozatot, milyen modernek látszik, hogy támogatják a rendszert. Tehát ezt használta is a tanácsköztársaság. A terroron kívül a megélhetési kényszer, amit szintén gyanakszunk, hogy a hatalom eszköze is volt, elveszük a megélhetést, elbizonytalanítjuk a társadalmat, és akkor így tudjuk irányítani. És hát főleg ez az életmód is. Ezután jön, hogy mit is csináljunk, miután összeomlik a tanácsköztársaság, mi legyen a megoldás. Ugye ez eléggé nagy botrány. És az történik, hogy a rend először megpróbálja maga elintézni. Azt mondják a rendi egyházjogászok, hogy Hát aki kilépett, az önként lépett ki, aláírta a nyilatkozatot, de visszavehetjük. És akkor menjen el lelki gyakorlatra, írjon egy nyilatkozatot a tartományfőnöknek, hogy ő szeretne visszatérni. És akkor ezeket többnyire visszavették. Hát van, akit nem, de általában inkább azért, mert már előtte is összeférhetetlen volt, és akkor lehet mondani, hogy egy kicsit a tartományfőnökség kihasználja ezt a lehetőséget, hogy őket most nem kell visszavenni. És akkor úgy gondolják, hogy ezzel rendben van, megoldották a helyzetet, de úgy néz ki, hogy a közvélemény is eléggé, az egyházi közvéleményben is leszerepeltek a piaristák. Premontreiekről tudjuk még, hogy sok aláírás volt, bár még sajnos kutatni senki nem kutatta. A jezsuiták inkább ellenálltak, úgyhogy őket nem érintette ez a hír. És ezért egy apostoli, egy szentszéki vizitáció is kezdődik, amivel egy kicsit kicsi a kép, de Kanter Károlyt bízzák meg, aki a kornak egy reform papja, a oltáregyletet ő alapítja meg, a katolikus megújulásnak egy ilyen lelkiségi atya. És ez a Kanter Károly lesz az apostoli vizitátor, aki meglátogatja a rendházakat, és mindenkivel beszélget. Ebben a korban ez furcsa volt. Az, hogy személyes beszélgetést folytat, megkérdezi, hogy milyen az ima élet, mikor jön haza a rendházba, viseli a reverendát, úgy érezték a piaristák, hogy itt a személyes életükbe szólnak bele, ami nagyon furcsa volt számukra. És erről készültek karikatúrák. Itt Kanter Károlyt látjuk, ahogy megérkezik, és nagyon állítatosnak tartják a piaristák, ami mutatja az életmódot, hogy a piarista életmód valószínűleg meg nem volt annyira állítatos. És akkor az új kódexet hozzák, az új egyházjogi törvénykönyvet, és akkor itt a feliratokat is láthatjuk, hogy a koma megpróbál, azaz a rendtárs megpróbál minél kisebbre összehúzódni, hogy a kérdésekre hogyan tudjon válaszolni, és talán még, hogy mit is jelent ez a felháborodás az ilyen vizitációval szemben, fölül azt látjuk, hogy a vizitátor kérdezi Kanter Károly, hogy de kedves főtisztelend úr, ha ön csak minden nagypénteken misézik, hát akkor ó, borzalom, akkor a pokolra jut. Három mea culpát csinál és elborzad. Marci, azaz Bán Márton, ez egy váci piarista, azt mondja cinikusan, annyi baj legyen. Tehát valami ilyesmi érzésük volt a piaristáknak, hogy az életükbe beleszólnak. És talán a konklúzió, hogy milyen hatással volt ez a piarista rendre. Hát egy csalódás is volt a rendnek önmagában, hogy akkor most hogy is van, hogy jön egy nehézség, és akkor rögtön elbukunk. És mondhatjuk, hogy egyrészt megjelennek a reformpiaristák, akik pozícióba kerülnek, általában tanácsköztársaság idején fiatalabb emberek, akik nem írtak alá, részük azért, mert hittanár volt. Például Sütz Antal, akinek a nevét talán hallhattuk, aki nagy teológus volt, Sík Sándor, akivel együtt Sütz Antal megírta azt az imakönyvet, ami az ifjúságnak szólt, tehát valami modern szemléletet hoztak be. Aztán Tomek Vince, aki később majd a II. Világháború után generális lesz, vagy Zimányi Gyula a növendéknevelésben. Valószínűleg a cserkészet meggyökeresztetése is ilyesmi, ami ebből a tapasztalatból jött, hogy valami új módszereket kell beemelni. És aztán a növendéknevelés megújítása. Oda is fiatalabb rendtársakat neveztek ki, akik azt mondták, hogy a rendnek meg kell újulni, kell egy új lelkiség, ami az ilyen katakizmáknak is ellenállhat. És ez a tanúság 1945 után még élt. Nyomozható, hogy Sík Sándor tevékenységében, amikor válaszolnia kell az újabb diktatúrára, akkor befolyásolt ez az élmény, hogy 19-ben mi történt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet.
Köszönjük szépen, itt kár lett volna kihagyni ezt az előadást.